Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kapu nyitva áll, feltárult, jöjjetek! Engedjük, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal, és kiengesztelődhetünk egymással, még az ellenségeinkkel is. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa karácsonyi éjjel nyitotta meg a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös szent év. Ennek mottója a remény zarándokai. A Szentatya december 29-én a Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyház, január 1-én a Santa Mária Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuját nyitja meg. Ebbe a sorba illeszkedik még a római Rebibbia börtön, ahol december 26-án Ferenc pápa rendkívüli módon ugyancsak szent kaput nyitott meg. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztény ellenesség tapasztalható Európában. Jelentette ki a gondola.hu-nak adott interjúban a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán az írásban úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztény ellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Utóbbi minden keresztény hivatkozást, és így a hagyományos értelemben vett karácsonynak az ünneplését is megpróbálja eltörölni. A keresztény hagyományt kizárni, visszamenőlegesen is megmásítani, és utána szankcionálni azokat, akik nem hajlandók ebben részt venni. Emlékeztetett, az elmúlt években gyarapodó számban történtek iszlamista hátterű és sokszor kifejezetten keresztény vallás ellenes terrortámadások Európa szerte. A magyar EU elnökség egyik legnagyobb sikere a budapesti nyilatkozat elfogadása volt, jelentette ki a közösségi oldalán megjelent videójában az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János azt mondta, az elmúlt bő egy évtized elhibázott uniós politikái miatt az Európai Unió folyamatosan veszít versenyképességéből. Ez ma már az európai munkahelyeket, az európai növekedést, az európai jólét alapjait veszélyezteti, hangsúlyozta a politikus. A miniszter kifejtette, ezért a Magyar Uniós Elnökség a versenyképességet állította tevékenysége középpontjába. November 8-án az Európai Tanács informális ülésén az Európai Unió vezetői elfogadták a budapesti nyilatkozatot, amely az Európai Unió versenyképességének megerősítéséről szól. Ez a nyilatkozat több konkrét intézkedést ír elő az európai intézményeknek az elkövetkező hónapokban, amelyek érdemben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európában a növekedés újraindulhat, közölte Bóka János. Tegyük együtt naggyá Európát, zárta videóját a miniszter. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a pártközösségi oldalán közzétett videójában. A 2024-es év is számos kihívás elé állította hazánkat. Mind a háború, mind pedig az elhibázott szankciók nehezítették a gazdasági növekedés újraindítását, mondta a kereszténydemokrata politikus a videóban. Mi kereszténydemokraták úgy gondoljuk, hogy Magyarország sikere a békén és a gazdasági szuverenitásunkból eredő semlegességünk megőrzésén nyugszik. Hangsúlyozta, hozzátette, ezért 2025-ben sem fogják megengedni a brüsszeli nyomásgyakorlást. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a Gondosóra programra, jelentette be videóüzenetében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető lesz a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli. Kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát, tette hozzá. A tárcavezető mindenkit arra bátorított, éljen az új lehetőséggel a gyors és személyes regisztráció érdekében. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet csak lassan zsugorodik, osztadozik, nagyobb része tartósan megmaradhat. Másút derült vagy fátyol felhős napos idő várható. A borult ködös részeken szitálás, ónosszitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken -1 és +3, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a Kossuth Díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünk első részét. A költő beszél az Ungvári Egyetemi felvételének viszontagságairól, a ballada gyűjtési munkájáról, valamint a gyűjtemény kötetének megjelenéséről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Szeretettel köszöntöm Vári Fábián Lászlót, Kossuth és József Attila díjas költőt, kritikust, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának tagját. 1951. március 16-án Tiszaújlakon született, viszont én nem a születési körülményekről kérdezném így első körben, hanem a nagyszülőkről. Arra kérem a művész urat, hogy a nagyszüleit mutassa be. Kik voltak ők? Esetleg hogyan érintette őket Trianon, milyen életsorsot szánt nekik a Jóisten?
Köszönöm szépen a részletes bemutatást, de engedjen meg egy nagyon kicsi helyesbítést. A kritikus jelző, illetve státusz az nem áll. Azért, mert valamikor a 90-es években, amikor összeállítottak egy magyar irodalmi lexikont, akkor a szócikket író szerző beleírta, hogy kritikus is vagyok. Hát jelent meg egy-két könyv ismertetésem, és ennek alapján állította, de én nem vagyok kritikus, tehát könyvkritikákat nem írok. Tiszaújlak, igen, megvan. És a nagyszüleimmel kezdem. Azért is szerencsés ez a kezdés, mert én a nagyszüleim házába születtem, amelyet közvetlenül az 1947-es árvíz után a saját édesapám két kezével épített fel, és mindössze egy földes konyhából, tehát nem padlós, hanem földes konyhából, és egy másik helyiségből állt, amit szobának neveztünk. A konyha is és a szoba is sűrűn lakott volt, mert ott éltek velünk a nagyszüleim. Nagyon gyakran szomszédfaluból unokatestvérem is ott volt velünk, és a ház állandóan tele volt, mert a nagymamám varrónő volt. Varrónő volt, és délelőttönként 4-5-6 asszony megjelent, ott ültek, vártak a sorukra, vagy varatni jöttek, vagy próbálni, tehát mértéket venni, vagy próbálni, vagy pedig szabni kellett nekik az anyagokat, és nagyon érdekes volt ez az élet, mert amit beszéltek, azt én mind hallgattam gyermekként, és szívtam magamba. Nagyon sokat tanultam tőlük, és abból a világból nagyon sok minden megmaradt bennem. A nagyapám pedig, hát gazdálkodó ember volt, de 1919-ben, amikor a románok bejöttek, lovait és a szekerét elvették, elhajtották, és mivel nem önként és dalolva adta át, büntetést kapott. A büntetés abból állt, hogy 2 hetente be kellett mennie gyalogszőlőse, mert már kocsija se volt, lova se volt, és ott az elöljáróságon, a román elöljáróságon 15 botot vertek rá. Ezt 2 hetente meg kellett ismételni. 2-szer volt bent a saját bevallása szerint, megkapta magáét, de 3-szor eldöntött, hogy már nem fog menni. Úgyhogy Trianon így érinti a családot közvetlenül, és aztán elmondom, hogy az én szüleim, akik 8-an voltak testvérek, igaz, hogy 2 házassága volt a nagyapámnak, első házasságából hozott 4 gyermeket, mert özvegy lett, első felesége meghalt, és a nagyanyám, akit feleségül vett másodszor, 14 évvel volt tőle fiatalabb, ő is szült neki 4 gyereket. Az én apám a második házasságból származik, hát valamennyien Trianon gyermekei ők, tehát ők alkották az első kisebbségbe született kárpátaljai magyar nemzedéket, annak voltak a részei. A másik nagyszülő, az édesanyám szülei pedig egy szabómester volt, a Puskás nagyapám, akit személyesen már nem ismertem, mert valamikor 49-ben, 50-ben meghalt az én születésem előtt. Ő pedig az első világháborúban vitézséget szerzett. Nagyanyám a felesége egyszerű falusi asszony volt, ott is 8 gyerek volt, ők is 8 gyereket neveltek, tehát a szegénység eléggé érezhető volt, és hát azt tudom, hogy amikor édesanyám férhez ment az apámhoz, néhány dunyhát, 2 rozoga szekrényt, ilyen ruhás szekrényt hozott magával, és talán több semmit, mert nem is fért volna el abban a kis házba, ahol laktunk, meg talán egy ágyat. Hát így indult az én gyermekkorom, Tiszaújlakon, és nem utcába laktunk, hanem a Vásártéren. Vásártérnek nevezték azt a területet, amely hát meglehetősen nagy terület volt, tehát térszerű nagy terület, de rendezetlen teljesen a terepe, mert a környéken lakó emberek oda csapták ki a jószágaikat. Tyúkot, kacsát, libát, disznót, kecskét, sőt még a szarvasmarhát is. És hát valamikor a Tisza medre folyt ott, a Tisza medre volt az a rész. Ez érezhető is volt a nagy esőzések idején, mert a vizek mindig megtalálják a régi medrüket, és a Vásártéren keresztül rendes kis patakban folyt a víz, hömpölygött tovább.
Ez Újlakon, ugye?
Tiszaújlakon.
Ott most egy focipálya van?
Futballpálya van, igen.
Ott azon a helyen van a focipálya?
Igen, igen, igen. Ott volt valamikor az egyik focipálya, de a katonaság vette birtokba azt a területet, aztán most már áthelyezték, valamikor a 80-as években áthelyezték a futballpályát. Hát itt telt az én gyermekkorom.
A szülőkről valamit? Mit érdemes tudnunk?
A szülőkről. Hát édesapám 1944 tavaszán töltötte be a 18. életévét, és novemberben már elvitték őt is Szolyvára. Állítólag, ezt ő mondta, a falusi elöljáró asszonyság, egy kommunistának a felesége, úgy hívták, hogy Erzsi néni, mondta neki, hogy Laci, hát te még nem vagy 18, eredj haza. És apám tiltakozott, Erzsi néni, hát én már áprilisba betöltöttem, és akkor ott ült egy katonatiszt az asztalnál, egy orosz katonatiszt, aki csak bólogatott, és hogyha elé toltak egy papírt, akkor bélyegzőt ütött rá. Úgyhogy ő is bekerült a szolyvai menetbe. A tiszaújlakiaknak az volt a szerencséjük, hogy hamar, tehát azokban a napokban, amikor megérkeztek Szolyvára, november 20-a után valamikor, kitört a betegség, a járvány, tifusz, és őket vesztegzár alá helyezték, akik pedig utánuk jöttek, azokat külön helyezték el, és még azon a télen tovább irányították őket Ukrajnába, Belorussziába, kit hova. És ott húzták ki a telet. Na most azon a télen nagyon sok ember elpusztult. Beszéltem túlélőkkel. Beszéltem olyanokkal, akiket Galíciába vittek a felrobbantott vasutak, meg az alagutak helyreállítására, építésére, és azt mondták, hogy a gyenge élelmezés és a gyenge ruházat, tehát nem éppen a legkeményebb télhez voltak felöltözve, nagyon megtizedelte az embereket. És hát ők mesélték szintén, mert ha 4-5 férfi összejött, és 1-2 pohár bor is került az asztalra, akkor pár perc múlva már a lágerről beszéltek. Tehát nem Málenki robotról, ezt a szót én, ezt a kifejezést 1989-ig, 90-ig soha nem hallottam. Ezt magyarországi újságírók találták ki a túlélők elbeszélései alapján. Ők azt mondták, hogy úgy hirdették meg, hogy Málenki robotra, munkára vitték őket, hívták be, de nem is robotot mondtak, mert ez a szó az oroszban nem létezik. Valamikor a szlávból származott, de az orosz nyelv nem ismeri ezt a szót. Egész más szavuk van a robotra manapság. Na most csak annyit akarok mondani, hogy rögtön a lágerről beszéltek, és azt mesélték el, hogy ki hogy került oda, ki milyen kalandokon ment keresztül, milyen szörnyűségeket kellett átélnie, és azt is nagyon gyakran mesélték, és ezt mindenki megerősíti, hogy amikor reggel megtörtént az ébresztő, és megjelent az őr is, azt kérdezte, hogy hány halott van, mondták, hogy 5-8, azt mondta kevés, ezeket összeszedték, szekére rakták, és tehát maguk a rabok, maguk a foglyok kísérték ki, vitték oda arra területre, ahol a temetkezések történtek. Úgyhogy az én apámat 45 tavaszán már Grúziába vitték, egy ottani építkezésre került, több társával együtt, többek között a Benei Horváth Laci bácsi, aki tanár volt, vele együtt volt, ő meg is írta a visszaemlékezéseiben, az én apám nem volt annyira szorgalmas, hogy leírja, de többen is a fogolytársai közül említik, hogy ő is ott volt, velük volt, és Grúziában húzott ki, azt hiszem, hogy 20 hónapot.
Nem akarok így előre szaladni, de aztán a németországi katona évek alatt önnek grúz barátai voltak?
Örmények voltak, mert hát velük értettem meg a legjobban magamat, a leginkább magamat, és hát rokonszenvesnek tűntek, azok is voltak, és ők is így barátilag viszonyultak hozzám. És hát tudtuk azt, nem mondtuk ki, hogy az oroszok egyforma ellenségeink, egyformán sanyargattak bennünket is, és őket is, úgyhogy az örmények különben keresztény emberek, ős keresztények.
Megszenvedték ők is a történelmet?
Megszenvedték a magukét, a török genocidium, a törökök által okozott genocidiumot. Nagyon sokat emlegették, tanult örmény fiúk voltak, 2 főiskolát végzett volt, a többiek technikumot, szakközépiskolát végeztek, és nagyon értelmesek, nagyon rendesek voltak. Tehát velük nagyon jól meg tudtam értetni magamat.
Erre majd később akkor még beszélünk. Most viszont azt kérdezem, hogy az apukája akkor hány évig volt Grúziában?
Ott 20 hónapot töltött, és az a néhány hónap, amit Szojván, onnan hazajött, és akkor alakult meg. Tehát Tiszaújlak egy olyan iparos település volt, és a cipészmesterség, a lábbeli készítés az nagyon elterjedt volt, mert hát rendesen országos vásárokat tartottak ott valamikor, és hát a lábbeli készítők, a csizmadiák, a cipészek ott viszonylag jól éltek, mert felállították a kis sátraikat a nagy vásárok idején, és kiakasztották a lábbelit, amit aztán vittek. A parasztember, ha megvette csizmát, akkor azt 20-25 évig hordta, mert általában szegre akasztva tartotta, és ha gyalog ment valahova, akkor ha az idő megengedte, akkor a vállán vitte a csizmát, mezítláb ment, csak akkor vette fel, ha nagy szükségét érezte. Thank you.
zsidó kereskedők a háború előtt is foglalkoztak ön szerint ezzel a mesterséggel?
Persze, a háború előtt is. Hát már a 19. század végén szólnak az írások arról, hogy iparosok telepedtek meg Tiszaújlakon, és egy debreceni néprajzos professzor, Dankó Imrének hívták, az egész komoly tanulmányt írt a tiszaújlaki vásárról. Úgyhogy tőle sok mindent megtudhatunk. Nagyapám csak mesélte a vásári történeteket. Meséltek arról a Péterfalvi vagy Forgolányi gazdemberről, aki miután eladott 4 szép ökröt, büszkén rakta a pénzt, a bankókat az erszényébe, és azt bedugta az övébe. És miután megitott néhány pohár bort, akkor elhatározta a gyerekeknek, vásárfiát visz, léggömböket vett. Vett egy csokor léggömböt, rákötötte az erszényére. És egyszer jött egy fuvollat, kiemelt az erszényt onnan is, elrepítette. Tehát ilyen dolgokat meséltek, és nevettek rajta, ők maguk is nagyon. Hát elvitte a szél a 4 ökör árát. Szaladt utána, szaladt, de hát már hiába. Sok minden más megtörtént ott ezekbe a vásárokba.
Mit kell tudnunk az édesanyjáról?
Édesanyám, mint elmondtam, a Puskás néven született. Ők is 7-8-an voltak testvérek, és varónőnek tanult. Nagyapám szabómester volt, a Puskás nagyapám. Anyám varónőnek tanult, ő volt nem a legkisebb lány, hanem a legkisebb után. Úgyhogy ő ezt emlegette, meg én magam is hallottam a Puskás nagyanyámat, a Teri nagyanyámat, mikor szólongatta valamelyik gyermekét, meg akarta szólítani, aztán nem jutott eszébe hirtelen a neve, akkor így kiáltott, hogy Ilonka, Manci, Márta, Magda, vagy ki vagy. Volt fiú is persze a családban. Tehát édesanyám varónő volt, és akkor, mikor én kisgyerek voltam, akkor nagyszőlősre járt a Varodába dolgozni, de aztán onnan hazajött, és a tiszaújlaki cipőgyárba helyezkedett elő is, mint apám. Úgyhogy ott dolgozott ő is. Általában dolgozott, a szülők ellentétes műszakba dolgoztak azért, hogy velem is tudjanak keveset törődni. Na most valamikor azt hiszem, hogy 1957-ben elszabadultunk a nagyapám házából, ott a közelben a vásártéren vettünk egy eladóvá vált kis faházat, jó kis száraz házikó volt, 1933-ban építették a csehek az árvizek után, mert 1933-as árvíz, tiszai árvíz nagyon sok házat elmosott, és akkor usztatták le a Tiszán a szálfákat, a fenyő szálfákat. Jöttek a tutajosok, hozták az ácsokat is magukkal, a pallérokat, akik aztán ott faragták ezeket a szálfákat, a gerendákat, meg kellett faragni, hogy egymáshoz tudják illeszteni, és nagyon hamar ment az építkezés, ahogy elmesélték az öregek. 2-3 hét alatt egy házat fel is építettek, mohát raktak a fa gerendák közé, hogy szigeteljen, és aztán betapasztották általában csak belülről, de aki ezt keveselt, az kívülről is betapasztotta. Tartós házaknak bizonyultak, teljesen biztonságosak voltak, és hát ott már 3 helyiség volt ebben a házban, nem 2. Úgyhogy ott éltünk még néhány évig, aztán ismét költöztünk, tehát ilyen volt az élet.
Hol találkoztak a szülei először?
Hát Tiszaújlakon találkoztak. Most ennek a pontos körülményeit nekem nem mesélték el, de ott éltek mind a ketten. Hát nyilván valami közösségi rendezvényen jöttek össze.
Az iskolai éveire hogyan emlékszik vissza?
1958-ban irattak be az iskolába. Én akkor már 7 éves elmúltam, 8. esztendős voltam, és arra pontosan emlékszem, hogy apám töprengett, hogy most magyar, vagy pedig ukrán osztályba adjon. Ukrán iskola volt Tiszaújlakon, nem orosz nyelvű. És hát...
Tehát a szovjet rendszerben ilyen megengedő volt a akkori rezsim.
Igen, hát már arról gondolkodott ő is, meg a hozzá hasonló szülők. Úgy látszik, beszédtéma volt közöttük az, hogy mi lesz jó a gyereknek, hogyan fog jobban majd érvényesülni, hogyha ismerni fogja az államnyelvet, vagy pedig ha magyar iskolába jár, akkor nem biztos, hogy elsajátítja. De engem magyar osztályba adtak, magyar iskolába irattak be, és nem volt baj az orosz nyelv megismerésével, mert a közelben állomásozott egy szovjet híradós zászlóai. A katonák kijártak a faluba is, mi is mentünk, gyerekek, suhanc gyerekek hozzájuk, vittük nekik az almát, körtét, a szilvát, ami lehullott, ők meg boldogan fogadták, és kisebb ajándékokkal, apróságokkal, jelvényekkel, csillagokkal ajándékoztak meg bennünket, illetve viszonozták a mi barátságunkat, és hát ha kellett, ha nem, valahogyan szót kellett velük érteni, és így ragadt rám az orosz nyelv, már ekkor.
Később majd jól jött önnek?
Később jól jött, mert 13-14 éves koromban már, amikor orosz nyelvet és irodalmat is tanultunk, akkor azt hiszem az orosz tanárom meg volt velem elégedve, ahogy válaszolgattam a kérdéseire. Aztán Nagyszőlősön oda mentem középiskolába, Tiszaújlakon, akkor még csak gondolkoztak a középiskola létesítésén, mármint a magyar középiskola létesítésén, és a Nagyszőlősi középiskola arról volt híres, hogy nagyon jó tanári gárdája volt, és mivel akkor még nem volt kötelező az érettségi, később kötelezővé tették, ez azt jelentette, hogy csak a legjobb fiatalok, diákok mentek oda Nagyszőlősre, megnézték a bizonyítványt, hogy milyenek a jegyek, és akkor nagyon emlékszem, az igazgató megnézte, és azt mondta, hát ha tudás is olyan, mint ahogy a bizonyítványban áll, akkor jó, akkor felvesszük. Ha tudás is olyan, így mondta. Nagyon jó tanáraim voltak, szerettem ott tanulni, és ebben az időben én már írogattam verseket, már az általánosban is próbálkoztam. Tehát a többiek iskolatársaim furcsálottak ezért, nevetgéltek rajta, de Nagyszőlősön, amikor a magyar tanárnőm is tudomást szerzett róla, akkor azt láttam az arcán, hogy valóban komolyan érdekli, és amit felolvastatott velem, az is érdekelte, és egyszer 1967-ben magához hívott, és hozott egy levelet, amelyet Ungvárról kapott az iskola. Ungvárról pedig az egyetemisták, egy csoport egyetemista elhatározta, hogy a nyílásra próbálkozó iskolás fiatalokat összegyűjti, összehívja. Levél tartalma nagyjából ez volt, hogy tisztelt igazgató, eltárs, elvtársnő, értesítjük, hogy Ungváron ekkor és ekkor meg volt határozva az időpont, valamikor ősz volt, azt hiszem, ősz, szeptember, október, összegyűjtjük a írással próbálkozó fiatalokat, és ha az iskolájában vannak ilyenek, akkor tegyék számukra lehetővé a megjelenést. És akkor megkérdezte, hogy elmennél, cím volt megadva, és bólintottam, hogy elmegyek, és hát elég volt oda elmennem egyedül, de már az autóbuszon társat is találtam, aki szintén ugyanoda ment, ezt már is kiderült, mikor ő is elővette a hasonló borítékot, a kárpáti igazszó fejléces borítékja volt, meg fejléces papíron volt a levél írva, hogy hivatalosabbnak tűnjék, és akkor megbarátkoztam egy kislánnyal, aki ugyanoda igyekezett. Úgyhogy ketten oda találtunk, kicsit elkéstünk, de azért mégis odaértünk a foglalkozásra, ami abból állt, hogy az újonnan érkezett fiataloknak az írásaiból meghallgattak néhányat, felolvastatták. Voltak ebben a csoportban már olyan fiatalok is, velem egykorúak vagy idősebbek, akiknek már megjelent egy-két írásuk a helyi sajtóban, és hát velem is felolvastattak néhányat, de hát én, aki Arany János esztétikáján nevelkedtem, és őt próbáltam, hát nem utánozni, de hasonló stílusba próbáltam írni, hát eleinte kinevettek, hogy hát nem igazán ezt várták tőlem, de amit megdicsértek, felolvastak ott verseket, fiatalok, Fodor Géza, Zselicki József, és akkor ezek ott mindjárt dicséretet kaptak, hogy milyen biztosan bánik a költői képekkel, már akkor elgondolkodtam magamban, egy kicsit csalódottan mentem haza, de hát mondtam, hogy hát ilyeneket én is tudok írni. És két hét múlva már vittem is 3-4 ilyen próbálkozást, és nem akartak hinni a szemüknek, mikor ezt elolvasták, és azt mondta az egyik későbbi barátom, hogy tehát azt mondja, ha még egy ilyen lépést meg tudsz tenni, egy ekkora lépést, ami az első meg a második felolvasás között történt, akkor bizonyára költő leszel. No, hát ezek a fiatalok többnyire egyetemisták voltak, pár másod-harmadéves magyar szakos hallgatók, és később ők döntöttek úgy, hogy megalakítják a Forrás nevű irodalmi ifjúsági stúdiót, amelynek hát én ott mindjárt tagja lettem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük a Kossuth-díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünk első részét. További tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grundra János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A nyitott szív tesz minket testvérekké. Ferenc pápa a börtönben megnyitott szent kapuról. Ferenc pápa úrangyala imája. Fogadjuk István lelkületével az utolsó pillanat barátait. A börtön szent kapuja, a fájdalom és a remény katedrálisa. A pápa felhívásai az úrangyala imádság után. Pápai üzenet a Betlehemi Egyetemnek. Őrizzétek meg hitetek értékes ajándékát.
Nyitott szív tesz minket testvérekké. Ferenc pápa a Rebibia börtönben megnyitott szent kapuról. A Szent Atya december 26-án csütörtökön reggel szentmisét vezetett a római Rebibia börtön kápolnájában, és megnyitotta a fogvatartottak szent kapuját. A názáreti Jézus első nyilvános tanításakor hirdette, az Úr lelke van rajtam, azért ken fel engem, hogy örömhét vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ferenc pápa szabadon fogalmazott homiliájában a szív nyitottságáról szólt, és a remény vigasztaló erejét kérte a női és férfi foglyoknak.
Io ho voluto spalancare la porta oggi qui. La prima l'ho fatta San Pietro, la seconda è vostra.
Szélesre akartam tárni ma a kaput itt, kezdte beszéljét a Szent Atya. Az elsőt a Szent Péter bazilikában nyitotta meg, ez a második a tiétek, szólta a pápa fogvatartottakhoz. Szép gesztus szélesre tárni, kinyitni a kapukat, de sokkal fontosabb az, amit jelent, hogy megnyissuk a szívünket. Nyitott szívek, mert ez teremti a testvériséget. A bezárt kemény szívek nem segítenek az életben. Épp ezért a jubileum kegyelme abban áll, hogy kitágítsa és főként, hogy megnyissa a szíveket a reménynek. A remény pedig nem csal meg, sohasem, utalt a pápa a római levél tanítására, amit alapos megfontolásra ajánlott. Ferenc pápa szívesen gondol a reményre úgy, mint egy horgonyra, amely a parton van, mi pedig kötéllel hozzákötve biztonságban vagyunk, mert a reményünk olyan, mint a szilárdan rögzített horgony. Ne feszítsétek el a reményt, biztatott a pápa. Ezt az üzenetet szeretném átadni nektek, mindnyájatoknak, köztetek elsőként magamnak.
Non perdere la speranza. La speranza mai delude, mai.
Ne feszítsétek el a reményt. A remény soha nem csal meg, soha. Néha kemény a kötél és fáj a kéznek, de a kötelet mindig a kezünkben tartva, partra szegezett tekintettel, a horgony előre visz minket. Mindig van valami jó, mindig van valami, ami tovább visz minket.
La mano nella corda, e secondo, le finestre spalancate, le porte spalancate. Soprattutto la porta del cuore.
Először is a kötél a kézben, másodszor a kitárt ablakok és a kitárt ajtók, de főleg a szív ajtaja, szólt szabadon a pápa. Amikor a szív bezárul, megkeményedik, olyan lesz, mint egy kő, mert megfeledkezik a gyengétségről. Még a legnehezebb helyzetekben is, hiszen mindenkinek, mindegyikőtöknek megvan a maga könnyebb, nehezebb helyzete, mindig legyen nyitott a szíve, hiszen pontosan ezt tesz minket testvérekké. Nyissátok meg szívetek kapuit, kérte a pápa. Mindenki tudja, hogyan kell azt csinálni, mindenki tudja, hol van zárva, vagy csak félig zárva az az ajtó. Ezt mindenki tudja. Két dolgot mondok még nektek, folytatta a pápa. Először is kötéllel a kézben, a remény horgonyával, másodszor pedig tárd szélesre a szív ajtaját. Kinyitottuk ezt a kaput, ám ez a szívünk ajtajának a jelképe. Nagyon szép jubileumot kívánok nektek, nagy békességet kívánok, nagy békét. Minden nap imádkozom értetek, igazán, de ez nem beszéd téma. Gondolok rátok és imádkozom értetek. Kérem, hogy ti is imádkozzatok értem. Köszönöm. Zárta rögtönzött homiliáját Ferenc pápa. A Szent Mise záró áldása előtt a Szent Atya ismét összefoglalta tanítását. Ne feledkezzünk meg arról, mit is kell csinálnunk a kezünkkel. Először is kapaszkodjunk a reménység kötelékébe, kapaszkodjunk a horgonyba, a kötélbe. Soha el ne engedjük azt. A második tennivaló, hogy nyissuk szélesre a szívünket. Tehát nyitott szívek. Az Úr segítsen minket mindebben. A Szent Mise után Ferenc pápa így búcsúzott a Rebibia börtön női és férfi fogva tartottjaitól. Mielőtt befejezzük a látogatást, mindenkinek boldog új évet kívánok. Legyen a jövő év jobb, mint az idei. Minden évnek jobbnak kell lennie. Most pedig innét szeretném köszönteni a celláikban maradt foglyukat, akik nem tudtak eljönni. Üdvözlet mindnyájatoknak! Ne feledjétek, kapaszkodjatok a horgonyba. Kezetek legyen összekulcsolva. Ezt el ne feledjétek. És boldog új évet mindenkinek! A Revivia börtön Róma északkeleti részén a Tivoli felé vezető úton épült 1946-ban, jelenleg mintegy 1800 fogvatartót várja itt szabadulását a közelben épült női fogvatartó részleg lakóival együtt. A Revivia börtön legemlékezetesebb lakója a török Ali Akça, aki 43 évvel ezelőtt, 1981. március 13-án a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatás során merényletet követett el ellene. A Szent Pápa nem csak túlélte a sok lövést, hanem szívből megbocsátott merénylőjének, és ennek jeleként Törökországban tett látogatása során magához ölelte Ali Akça édesanyját, míg a fiát itt a Revivia börtönben kereste fel 1983. december 27-én, napra pontosan 41 éve. Belépett a cellájába, az ajtót bezárták, és ők ketten sokáig beszélgettek egymással. Szent II. János Pál pápa soha nem szólt arról, mit és hogyan beszéltek, mert az hármujuk titka, kettejüké és a jóistené. Ferenc pápa karácsony másodnapi úrangyala imája. Fogadjuk Szent István diákonus lelkületével az utolsó pillanat barátait. Szent István első vértanú ünnepén, karácsony másnapján, Ferenc pápa déli úrangyala imádság előtt a tanúságtétel krisztusi nagyszerűségéről szólt, amely azt segíti, hogy mindenki üdvösségre jusson. Éppen ezért kérte Szűz Máriát, hogy közben járásával legyünk bátor tanúságtevői az evangéliumnak a világ üdvösségére.
Buona festa! Buona festa tutti!
Áldott ünnepeket mindenkinek, köszöntötte a Szent Péter téren a betlehemi jászol és a karácsonyfa körül összegyűlt híveket a pápa. Ma, közvetlenül karácsony ünnepe után, a liturgia Szent Istvánt, az első vértanút ünnepli. Megkövezésének történetét az apostolok cselekedetei mondja el, és úgy mutatja be őt, mint aki haldokolva imádkozik gyilkosaiért. Ez pedig arra indít bennünket, hogy elgondolkodjunk. Ugyanis, még ha első látásra úgy tűnik is, hogy István tehetetlenül szenvedi el az erőszakot, valójában szabad emberként továbbra is szeret, szereti még a gyilkosait is, és Jézushoz hasonlóan életét ajánlja fel értük, hogy megtérjenek, és hogy a bocsánatot elnyerve az örök életet kaphassák ajándékba. Fejtette ki a Szent Atya.
In questo modo, il diacono Stefano ci appare come testimone di quel Dio che ha un solo grande desiderio, che tutti gli uomini siano salvati. Questo è il desiderio del cuore di Dio, che nessuno vada perduto.
Ilyen módon István diákonus annak az Istennek a tanújaként jelenik meg előttünk, akinek egyetlen nagy vágya, hogy minden ember üdvözöljön. Ez ugyanis Isten szívének vágya, és hogy senki el ne vesszen. István annak az atyának, a mi atyának a tanúságtevője, aki jót és csak jót akar minden gyermekének, mégpedig mindig. Az atya senkit sem zár ki. Az atya soha nem fárad bele, hogy megkeresse őket, és hogy visszafogadja őket, amikor eltávolodtak tőle, miután bűnbánattal visszatérnek. Az atya soha nem fárad bele a megbocsátásba. Emlékezzünk erre, Isten mindig megbocsát, és Isten mindent megbocsát, nyomatékosította a Szent Atya. Térjünk most vissza István diákonushoz. Sajnálatos módon még ma is sok férfit és nőt üldöznek az evangélium miatt a világ különböző részein, néha egészen a halálig menően. Rájuk is vonatkozik, amit Szent Istvánról mondtunk.
Non si lasciano uccidere per debolezza, né per difendere un'ideologia, ma per rendere tutti partecipi del dono di salvezza.
Nem gyengeségből hagyják, hogy megöljék őket, de azért sem, hogy egy ideológiát védelmezzenek, hanem azért, hogy mindenki részesüljön az üdvösség ajándékában. És mindenek előtt gyilkosaik javára cselekszik ezt, gyilkosaikért, és imádkoznak értük. Szép példát hagyott ránk boldog Christian de Sergé, aki az utolsó pillanat barátjának nevezte a gyilkosát, utalta Szentatya az algériai Atlasz-hegyi miasszonyunk trappista monostor prioriára, akit hattásával együtt 1996. április 26-án kivégeztek. Végül Ferenc pápa azt ajánlotta, hogy kérdezzük meg mindnyájan magunktól. Érzem-e azt a vágyat, hogy mindenki megismerje Istent, és hogy mindenki üdvözüljön? Tudok-e jót akarni azoknak is, akik szenvedést okoznak nekem? Törődöm-e és imádkozom-e sok olyan testvéremért, akiket a hitük miatt üldöznek?
Maria, regina dei martiri, ci aiuti ad essere testimoni coraggiosi del Vangelo per la salvezza del mondo.
Mária, a vértanú királynője, segítsen minket, hogy bátor tanúság tevői legyünk az evangéliumnak a világ üdvösségéért. Zárta Ferenc pápa karácsony másnapján, Szent István első vértan ünnepén az úrangyala imádság előtt mondott beszédét. A börtön szent kapuja a fájdalom és a reménység katedrálisa. Ferenc pápa felhívásai. Az úrangyala ima és a pápai áldás követően a Szentatya megköszönte a hozzáintézett karácsonyi jó kívánságukat. Örömmel említette, hogy csütörtök reggel megnyitotta a Szent Kaput a római Rebibbia börtönben, amely számára olyan, mint a fájdalom és a remény katedrálisa.
Rinnovo a tutti voi gli auguri di Santo Natale.
Boldog karácsonyt kívánok ismételten mindenkinek, szólt a Szentatya a Mária köszöntő déli imádság után. Az elmúlt napokban sok üzenetet kaptam a közelség megannyi erével. Köszönöm. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, minden egyes embernek, minden családnak, az egyházközségeknek és az egyesületeknek. Köszönöm mindenkinek, adott hálát Ferenc pápa a karácsonyi jó kívánságokért. Tegnap este elkezdődött a fények ünnepe, a Hanuka, amelyet 8 napon át ünnepelnek zsidó testvéreink szerte a világon, akiknek békét és testvériséget kívánok, szólt a pápa, majd köszöntötte a római híveket és zarándokokat, akik Olaszországból és a világ különféle országaiból érkeztek. Azt hiszem, sokan közületek meg is jártátok a jubileumi útszakaszt, amely a Szent Péter Bazilika szent kapujához vezet.
Un segno che esprime il senso della nostra vita, andare incontro a Gesù che ci ama.
Gyönyörű jel ez, amely életünk értelmét fejezi ki, hiszen Jézus felé megyünk, aki szeret minket, és megnyitja előttünk szívét, hogy beléphessünk a szeretet, az öröm és a béke országába. Ma reggel megnyitottam egy szent kaput a római Rebibbia börtönben, miután megnyitottam a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Mondhatni olyan volt, mint a fájdalom és a remény katedrálisa. A jubileumok egyik jellegzetes mozzanata az adósságok elengedése, folytatta a pápa. Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy támogassa a Caritas Internationalis, a katolikus nemzetközi Caritas. Alakítsuk át az adósságot reménységgé, mottójú kezdeményezését, hogy így támogassuk a megfizethetetlen adósságuk sújtotta országokat, és hogy hozzájáruljunk a fejlődésükhöz. Az adósság kérdése a békéhez és a fegyverek fekete piacához kapcsolódik.
Basta colonizzare i popoli con le armi.
Szűnjön meg a népek fegyveres gyarmatosítása, emelte fel szavát Ferenc pápa. Munkálkodjunk a leszerelésért, tegyünk az éhezés, a betegségek és a gyermekmunka ellen. Kérem szépen, imádkozzunk a békéért szerte az egész világon. Legyen béke a meggyötört Ukrajnában, Gázában, Izraelben, Myanmarban, Észak-Kivúban és a többi háborúban álló országban. Mindenkinek szép ünnepnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Kérte a Szentatya, és mindenkinek további szép ünnepnapokat kívánt.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Pápa pápai üzenet a Betlehemi Egyetemnek. Őrizzétek meg hitetek értékes ajándékát. A Szent Atya a Betlehemi Egyetem rektor helyetteséhez, Hector Hernán Santos González testvérhez, a keresztény iskolatestvérek rend tagjához intézett levelében adventet a Krisztus eljövetelére való örömteli várakozás időszakának nevezte. Szívből jövő üdvözletét küldte és lelki közelségéről biztosította az egyetem dolgozóit és hallgatóit. Amikor az egész egyház készül az Úr születésének ünneplésére, amely egyben a szent év kezdetét is jelöli, imádkozom, hogy ezek az alkalmak, amelyek az új életet, a reményt és a kiengesztelődést jelentik, mindannyiótoknak lehetőséget nyújt a lelki megújulásra és a hivatásotokban való kitartás megerősítésére, hogy Krisztus örömteli tanítványai legyetek, írja üzenetében Ferenc pápa. Az egyetemista fiataloknak pedig kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy mindig őrizzék meg hitük értékes ajándékát, de ne úgy, mint valami elrejteni való, hanem mint másokkal megosztandó kincset. Bár fiatal korotokban időnként gyengének, zavartnak, vagy akár kiábrándultnak érezhetitek magatokat, bízzatok mindent Jézusra az imában, mert ő a tartós remény forrása, húzta alá a Szent Atya. Majd megnyugtatta őket. Az Úr tele van élettel, és segíteni fog nektek, hogy fiatalságotok értékes legyen. A pápa ugyanakkor arra buzdította őket, hogy soha ne egyedül kezdjenek bele a dolgokba, hanem erősítsék a tudományos és társadalmi barátság kötelékeit. Valójában mennyire szüksége van emberi családunknak a reménnyel teli szolidaritás példáira, a sok testvérünket sújtó erőszak jelenlegi kontextusában, állapította meg a pápa. Ezzel kapcsolatban arra biztatta őket, hogy lelkesen tegyenek tanúságot az evangélium örökérvényű értékeiről, hogy példaként szolgáljanak a különböző meggyőződéssel és tudományokkal rendelkező vallási és politikai vezetők számára. Ferenc pápa rámutatott, hogy a tanulók ezáltal építhetik fel a párbeszéd, a kölcsönös megértés és a testvéri harmónia jövőjét. Ezekkel az érzésekkel a Betlehemi Egyetem munkatársait és hallgatóit Mária az egyház anyaoltalmába ajánlva szeretettel kérem mindnyájatokra a megtestesült Jézus Krisztusban, a megtestesült igében érzett öröm és békebőségét, zárta üzenetét Ferenc pápa.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
A puszta télen. Hely, mostan pusztám, igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs ott kinn a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztor legény kesergő sípjával, s a dalos madarak mind elnémultanak. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alantröpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövid látó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyó és a csőszház, csendesek a tanyák, a jószág benszénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi, megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem üres-e a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák. Senki sem fordítja feléjük a rudat, hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, a harmadik velük birkózni, szemköztül. Alkonyat felé a fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjj szállásra prüsszögve visz a ló. Háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről, visszanéz még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
Petőfi Sándor a Puszta télen című versét Gáti József előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztőm, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. Szendrei Júlia 1868-ban hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszer mind Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben is. Ekkor látták őt utoljára.
Imája.
Istenünk, Atyánk, bocsásd meg nekünk a hatalom iránti sóvárgásunkat, és szabadíts meg minket a kísértéstől, hogy elnyomjunk másokat. Kérünk, Szent Lelked által segíts bennünket, hogy együttérzők legyünk fele barátainkkal. Segíts, hogy így egyek legyünk Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal, beteljesítve szabadításod ígéretét a szegénység és elnyomás alól. Az ő nevében imádkozunk. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.